Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után vagyunk, 9 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, ahogy ígértük, folytatjuk egy nagyon érdekes, kicsit komolyabb témával. Előtte gyorsan mondok egy friss közlekedés Gubacsi Csepel felé. Baleset, mi gyorsan járható, egyébként kaptuk ezt is SMS-ben. És fontos felvezetni azért a következő témánk előtt, hogy bennünket most inkább a kíváncsiság mozgat. Nincs a jelen pillanatban azért mondhatni atomveszély, nyilván atomkészültség van, ugye felvezetük, hogy mi a témánk. Azt hiszem, hogy Oroszország is furász mondani, és ki kell, hogy mondjuk egyre inkább sajnos eléri a céljait. Valószínűleg nyilván látszik, hogy annektálni fogja Kelet- és Dél-Ukrajnát, legalábbis ezen irányban mennek a törekvések. Putyin egyre inkább eléri, amit akar, bár nyilván a globális média vagy a globalista média azt mondja, hogy kudarcot vallott, de sajnos egyébként nem. Előbb-utóbb szerintem bejelenti az erre vonatkozó szándékát, úgyhogy nem arról beszélünk, hogy mi történne, vagy hogy pontosabban ez megtörténhet, inkább csak szakmailag és emberileg érdeklődünk, és kíváncsiak vagyunk, de jelen pillanatban azért megnyugtatva mindenkit nem ezt vizionáljuk, hogy ez a szomorú jövő, ami történik. Ugye Kis Benedek Józseffel, biztonságpolitikai szakértővel beszélünk jelen pillanatban arról, hogy mit jelent az atomfenyegetettség, ha a munkahelyen, baráti társaságban, vagy akár, bocsánat, a gyerek kérdezi, akkor tudjál rá válaszolni három mondatban. Egy ilyen világot élünk jelen pillanatban, hogy ez is egy realitássá vált. Ha még csak rövid időre is, most talán nincs benne a mindennapjainkban, de sok a kérdés. Úgyhogy rögtön hívjuk Kis Benedek József egyetemi tanárt. Egyáltalán mit jelent?
Hát a hatása ugye szintiszta fizika és biológia, amilyen órán nagyon régen ültünk. Tehát tudod ezeket? Nem emlékszel rá.
Nem tudod pontosan.
Szerintem ez egy teljesen normális dolog, hogy ebben a helyzetben, az nyilván egy másik kérdés, hogy ezt hogy indítják, kinek
nagyon
a
kezében sok kérdés
van a kulcs, van. De ezeket mind szerintem erről kell beszélni, de ne szabadkozzunk.
Abszolút, jó, jogos, szóljál, ha túltolom, nem akarom a hallgatóinkat megijeszteni, ugye arra kell gondolni, hogy mindig arra gondolok, hogy hallgatnak bennünket, mint egy 1,5 millióan, nem a frászt akarjuk hozni, csak hallottad, a Balázsék is erről beszélnek, senkiben ne így csapodjon le. De baromi érdekes a dolog, például, hogy Putyint valaki felülbírálhatja. Több ember indítja ezeket az atomkulcsokat. Putyin kiadja mondjuk a védelmi miniszterének, valamik miniszterének, ketten fordítják, hárman fordítják, megpucsolhatják Putyin. Mennyi idő alatt van Amerikában? Mennyi idő alatt jön a válaszlépés? Biden bele tud-e bújni a papucsába és azt mondani, hogy válaszolunk?
Vagy mondja-e azt, hogy nem válaszolunk?
Vagy mondja azt, hogy nem válaszolunk.
Vagy azt, hogy lemegyek a pincébe.
Vagy azt, hogy lerángatják a pincébe. Mennyi idő alatt jön a válaszcsapás? Milyen a hatósugarú atomfegyverek vannak? Az ember ezt se tudja, csak így olvasod a híreket, nyilván talán 1-2 héttel ezelőtt erre az ember jobban rászorongott, most azért úgy látszik, hogy ez szerintem közvetlenül egy kicsit talán elhárult, látva, hogy mi történik sajnos, ugye mondjuk ki Kelet-Ukrajnában, vagy hogy Putyin egyre inkább azon részek, hát hogy is mondjam, csak magához csatolásán dolgozik, ezt most már szerintem mindenkinek látni kell, de egy csomó olyan kérdés, amire egész nem tudod a választ, mert vagy régen tanultad, vagy nem is érted igazán az atomfizikát, csak az, hogy nyilván egy pusztító dolog, és szörnyű, ha megtörténik.
Igen, és hála Istennek az elmúlt években nem is kellett erre nagyon készülnöd, ugye? Nem volt olyan a helyzet, hogy majd atommal fognak lövöldözni. Egy dolgot tudunk, egy pár héttel ezelőtti telefonbeszélgetésünkből azt is, hogy nagyban befolyásolja ennek a hatósugarát, vagy a hatáskörét az időjárás. Merre fúj a szél?
Merre fúj a szél? Stratégiai, igen, vagy taktikai atomfegyvert használsz, de hogy a kettő között mi a különbség? Ez is érdekes, úgyhogy számos kérdés Kis Benedek József egyetemi tanárhoz. Jó reggelt kívánunk, tanár úr!
Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntök mindenkit!
Köszönjük szépen a beszélgetést. Tanár úr, mi sokszor elmondtuk és köszönjük, hogy vállalta ezt a beszélgetést. Nem célunk bulvárosítani sem, nem tudom riogatni a lakosságot, egyszerűen csak érdeklődünk bizonyos dolgok után, ezért beszélgetünk. Azt tudjuk nagyjából, hogy ebben a pillanatban megközelítőleg hány bevethető atomtöltet van a világon az atomhatalmak kezében? Körülbelül nyilván nem egészen pontosan, ez egy tudható szám?
A világ szinten azt lehet mondani, hogy durván olyan 14 ezer, és ennek a 80%-a az Egyesült Államok és Oroszország birtokában van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az orosz atomeszközök száma 5-600 darabbal több, mint az amerikai, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az atomfegyverek területén Oroszország világhatalom. Hogy most ennek milyen a hadrafoghatósági állapota, milyen a műszaki technikai szintje, azon lehet vitatkozni, tudnélik ezek között már vannak olyan eszközök, amelyeket ideje lenne lecserélni, elavultak, aztán ki tudja, hogy egy éles alkalmazás esetén vajon működnének-e, tehát azért nagyon lényeges kérdés ebben az egész témakörben az, hogy milyen szintű atomfegyverek vannak, illetve milyen műszaki adottsággal rendelkeznek.
Tudjuk, hogy hány fajta indítási módszer van? Vagy hogy hányféleképpen lehet ezeket elindítani? Gondolom, erről is van felmérés. Levegőből, tengerlacjáróból.
Hogyne, persze, természetesen, hogy hogyan lehet elindítani. Hát lehet rakétával indítani, ez volt a kezdet, amikor silókba rakták ezeket a rakétákat, most is ott vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy egy mély gödröt ástak, azt beépítették, körbevették betonnal, leszigetelték, és ezek a föld alatt találhatók. Ezek voltak az első olyan úgynevezett interkontinentális ballisztikus rakéták, amelyekkel az Amerikai Egyesült Államokból el lehetett érni Oroszország bármely területét, illetve fordítva Oroszországtól az Egyesült Államok területét lehetett elérni. Na most ezeknek a képessége, ezek úgynevezett hadászati rakéták, tehát az azt jelenti, hogy nagy megatonnás képességgel rendelkeznek, nagy területek képesek elpusztítani, és gyakorlatilag akár nagyobb várost is ki lehet kapcsolni ezzel, illetve ha többet fejlesztenek ki, és többet alkalmaznak, akkor nagyobb a pusztító ereje. Aztán még ezt finomították olyasmivel, hogy több robbanófejet szereltek egy rakétára, ami azt jelenti, hogy kilövés után ez a ballisztika szabályai szerint halad át, fölmegy magasra, megy oda, ahova kell, majd becsapódik, de előtte szétesik, több rakétára lehet szétszedni, és ezek a különböző rakétákat különböző célokra lehet alkalmazni. Tehát ez az egyik alkalmazási módszer. A másik alkalmazási módszer, ez a repülőgépről történő alkalmazás, nem minden repülőgép, katonai repülőgép alkalmas erre. Nagy méretű repülőgépekről van szó, nagy távolságokat tudnak repülni, és tulajdonképpen kölcsönösen meg tudják egymást semmisíteni, ha az Egyesült Államokat, illetve Oroszországot nézzük. Talán modernebb, és talán valamivel megbízhatóbb ez az ilyen típusú atombomba. Tulajdonképpen ez is nagyon régi, mert a második világháborúban ezt alkalmazták Hiroshima, illetve Nagasaki ellen. Na most ezek a bombák nyilván be kell, hogy repüljenek adott területre, illetve a terület fölé. Hát itt a probléma az, hogy ha véletlenül mondjuk le tudják lőni útközben, akkor biztosítva vannak, tehát maguktól nem indulnak be, ugyanakkor persze jó néhány bombát már elveszítettek még a hidegháború idején, és mai napig is van olyan, amit nem tudják, hogy hol található, hát beesett a tengerben nyilván, de a helyzet az, hogy ezek azért sebezhetők abból a szempontból, hogy le tudják őket lőni, amennyiben az alatt a 20-40 perc alatt, míg Oroszországból elrepül a rakéta az Egyesült Államok területe fölé. A modernebb és az újfajta hordozóeszköz az a tengeralattjáró. Hát mind a két félnek vannak tengeralattjárói, azt ott se lehet mindre szerelni ilyen rakétákat. Na most a tengeralattjáróból történő kilövés azért veszélyes, mert nem tudják, hogy honnan megy a csapás. Tehát oda mehet az adott ország közelébe, nyilván nemzetközi vizekre, és mivel nem tudják, hogy hol van, honnan jön a csapás, hát meglehetősen meglepetést tudnak vele okozni az ellenfélnek.
Ezeket ilyen nemzetközi vizeken bárhonnan föllövi, és 5-10 perc alatt ott van Amerika partján. Mennyi idő alatt lenne Oroszországból Amerikába, ha elindítok egy ilyen ballisztikusat, vagy interkontinentálisat, ami azért nagyon gyorsan megy és kilőhető. Körülbelül mennyi ideje lenne mondjuk Amerikának erre reagálni? Indul egy Oroszországból 10 perc, 20 perc? Mikor lenne?
Nem, inkább 20-30 perc alatt oda tud érni. Ugyanakkor persze nyilvánvaló, hogy vannak rakétavédelmi rendszerek. A rakétavédelmi rendszerek állnak a radarokból, ami olyan, mint a szem, tehát figyeli azt a területet, ahol ezek a rakéták vannak, tehát ahonnan kilövik, és hogyha észleli, akkor nyilván megteszik az ellenintézkedéseket, tehát megpróbálják megsemmisíteni, és hát ugye nem okozok meglepetésre, azt mondom, hogy lehetőleg a saját területen, és nem az Egyesült Államok területén. Tehát abban a szakaszban próbálják megsemmisíteni az ellenrakétával, amikor fölfelé repül még, és nem akkor, amikor már az ország fölött van, és esetleg komoly balesetet okozhat.
Itt ebben az esetben ezeknek a rakétákkal, vagy ezeket a rakétákat úgy tervezték, hogy magának a rakétának a hajtóművét semmisítse meg, vagy pedig a bombát. Tehát nem kell attól félni, hogy mondjuk ez a levegőben felrobban, és ugyanúgy nukleáris felő, ugyanúgy nukleáris szennyezés lesz belőle?
Nem robban fel, mert azok többszörösen biztosítva vannak, de a helyzet az, hogy véletlen mindig bekövetkezhet. Elvileg biztosítva van, tehát az csak akkor robban, amikor már be van programozva, hogy mikor kell neki robbanni. Hát persze balesetek
azok
előfordulhatnak. ezt erre nem köték nagy fogadást.
Hogy néz ki egy indítás? Ott van Putyin kezében mondjuk az indítókulcs, van, aki őt felülbírálja, többen kell, hogy indítsák és elfordítsák azt a kulcsot, vagy akár ő megbolondul, és nem tudom, egyedül is el tudja indítani.
Az atomhatalmak esetében ez úgy van, hogy az elnök az utasítás, tehát közvetlen az elnök utasítása történik az atomeszköz alkalmazása. Ugyanez van az Egyesült Államoknál is, ott is van a táska, amit ha az elnök utazik valahova, akkor viszik. Ez az indító kulcs, ebbe van az a berendezés, egy kis számítógép, amivel el lehet indítani. De nyilván nem egyedül, tehát nincs olyan, hogy egy ember dönt ehhez, van egy csapat, aki ezt értékeli, néhány ember, nem sok, 5-6, akik azt mondják, hogy na most újabb megoldás már nincs, be kell vetni az atomeszközt. És ekkor az elnök azt mondja, hogy igen vagy nem, végül is a döntés az az elnök kezében van, de nem úgy, hogy ő egyedül dönt.
Tehát egyik országban
is.
Tehát egyik országban sincs, még Putyin kezében sem úgy, hogy akár egyedül dönt.
Nincs, mert egy emberrel előfordul a betegség, valami megzavarodik az agya, és elindult egy atomháború, azért nem lenne jó.
Tanár úr, abban segítsen, mert nekünk nyilván van kisebb-nagyobb ilyen atomtöltet. Egy közepes méretű, az nem tudom, 10 megatonna, most mondtam valamit, ön majd kijavít. Ha egy átlagos méretű valahová becsapódik, az mekkora területet tesz tönkre magával a robbantással, és utána mekkora utóhatása van?
Háromfajta atomeszköz létezik, hadászati, amit legelőször beszéltem, és ez a több megatonnás eszköz, amit egy másik ország ellen tudnak alkalmazni, egy nagyváros elpusztítására képes. Tehát mondjuk egy akkora város, mint mondjuk Washington, annak az elpusztítására azért kell 2-3 ilyen rakéta, amivel meg lehet támadni. Hát ezek az úgynevezett hadászati rakéták, és pontosan meg van határozva, hogy milyen célok ellen alkalmazzák. Tehát itt előre tudják, beprogramozzák, hogy ezek a rakéták hol fognak becsapódni. Hát ezek lehetnek vezetési pontok, lehetnek más atomfegyverek, ahol vannak katonai magaszintű parancsnokságok, tehát olyan, amivel komoly károkat lehet okozni az adott országnak. A másik csoport az úgynevezett hadműveleti kategóriájú rakéta, amit magasabb egységek, tehát nagyobb katonai szervezetek ellen alkalmaznak, mondjuk háború esetén, ami azt jelenti, hogy ezzel is el lehet pusztítani egy olyan szintű katonai alakulatot, ami mondjuk áll 30-40 ezer emberből. Ugyanakkor vannak a kisebbek, az úgynevezett harcászati atomeszközök, ezeknél kilotonna vagy a kilotonnának részei, tehát akár 0,3-0,5 kilotonna, ezt harcban használják az ellenség ellen, kis csoportok ellen, vagy pedig egy városban olyan területre, ami csak a fontos ott lévő objektumot semmisíti még. Tehát ez egy célirányos atomfegyver, de tulajdonképpen az a hatása, ami az atomfegyvernek megvan, és itt a legveszélyesebbik a kicsiknél is az, hogy a sugárzás megmarad nagyon sokáig, tehát a lökőhulláma nyilván kicsi, a robbanó ereje az azt jelenti, ez a lökőhullámmal együtt van, ami tulajdonképpen az épületeket, harci technikai eszközöket megsemmisíti, és hát nyilván az élő erőt is, tehát az embereket is. Aztán utána, ami nem semmisül élőlények esetében, marad a sugárzás, és hosszú ideig fennmarad az adott területen. Tehát mindenképpen veszélyes, teljesen mindegy, hogy most a hadászatiról vagy a harcászati atomeszközről beszélünk, és hát ezzel gyakorlatilag harcképtelenít tesszük az ellenfélt. De hát azt ne felejtsük el, hogy ezeknek az alkalmazása azért nagyon szélsőséges esetben történik.
Persze, ezt elmondtuk, hogy nem akarunk senkit megijeszteni. Igen, de mondjuk ki mondjuk Budapestre lőnek egyet, ne lőjenek, most csak tényleg felvetés a kérdés. Akkor Székesfehérvár élhető, igen, élhető igen. Marad Székesfehérvár, vagy nem tudom, Győr, vagy Sopron, ami arrébb van, vagy ha kap egyet
hát
egy
ország. Hát ha Budapestre dobják, akkor élhető marad nyilván, de hogy a sugárzásnak hatása lesz, az biztos. Tehát akár egyetlen egy nagyobb méretű atomfegyver is óriási károkat okoz. Nem beszélve ennek a pszichikai hatásáról, mert az is megvan egy atomháborúnál. Hát nézzük meg a fényképeket, illetve a fényfelvételeket, a kicsi 10 kiló körüli atombombáról, Homo Nagasaki, illetve
az kicsinek számított?
Esetében.
De Hiroshima Nagasaki, ez viszonylag kicsinek számított. Most már nagyobbak vannak?
Sokkal nagyobbak vannak, tehát ezekkel már hatalmas pusztítást lehet végezni, és nagy területet lehet elpusztítani. Hát azért mondom, hogy ennek az alkalmazása egy rendkívül szélsőséges esetben történhet, és nem nagyon dicsekszik vele senki. Az orosz doktrina szerint két esetben használhatják. Az egyik eset az az, amikor Oroszországot megtámadják atomeszközzel. Na most elég kicsi ennek az esélye, mert a NATO ugye ilyet nem csinál, tekintettel arra, hogy védelmi szervezet, tehát mondjuk ez majdnem kizárható. A másik eset pedig, azt mondják az oroszok, és benne van a doktrinájukban, hogyha Oroszország egzisztenciáját veszélyezteti valamit. Tehát magyarul végső megoldásként akkor vethetik be az atomeszközöket, ha ők úgy értékelik a politikai helyzetet.
Igen, nekik erről van egy doktrinájuk, egy 3 vagy 4 pontos, én is olvastam, ahol ők összefoglalják, igen, hogy milyen esetben lehet bevetni. Ezt ők most előszeretettel nyilván erődemonstrációként azért mutogatják. Valószínűleg egy kilőtt atomtöltet sincs, tehát arra azonnal jön válasz, ugye? Tehát innentől kezdve viszont ez egy láncreakciót indít el a nagy hatalmak között, akik valamelyik oldalon valakit elkezdenek lőni. Tehát az, hogy az oroszok lőnek egy irányba, de nincs válasz, ez szinte elképzelhetetlen. Azonnal menne, igen, a válasz, ugye?
Ebből jön az atomháború, és tulajdonképpen ez, hogyha sokat alkalmaznak, akár a Föld teljes pusztulását is okozhatja. Tehát jelenleg annyi atomeszköz áll a különböző hatalmak rendelkezésére, mert ugye más országnak is van, briteknek is van, franciáknak is van, Indiának is van, Pakisztánnak is van, Izraelnek is van. Ha ezeket alkalmaznák, akkor az egész földet el lehetne pusztítani, tehát tulajdonképpen megszűnne a földi élet.
Igen, az igaz, hogy egyébként az oroszok elképesztő haditechnikai fölényben vannak, legalábbis a hiperszonikus rakétákat illetően, amiben lemaradt Amerika, és az oroszok olyat fejlesztettek, amivel elképesztő hátrányban vannak, úgyhogy ezek a hiperszonikus rakéták olyan gyorsak, hogy légvédelmi rendszerekkel egyébként meg sem semmisíthetőek?
Vannak ilyen rakétáik, igen, a Kinjal nevű rakéta, ami persze nagy mennyiségben nem áll rendelkezésre. Tehát egyrészt rettenetesen drága a gyártása, és az oroszok szeretnek olyanokat mondani, amire azt szoktuk mondani, hogy Hári János típusú nagyot mondás, tehát annyi nincs, hogy ezt bevessék, és főleg nem Ukrajnában. Egyet vagy kettőt alkalmaztak jelenleg ebben a háborúban. Valóban igaz az, hogy nagyon gyorsan tud menni a hangsebesség 5-6-szorosával, és ezért nehéz kivédeni. Azt nem mondanám, hogy teljesen lehetetlen, de ez még nincs kipróbálva. Tehát tulajdonképpen ezzel még egyelőre kísérletek folynak, és a hadseregben még nincs rendszeresítve, tehát azzal, hogy még nem állították be a különböző fegyverek sorába, az azt jelenti, hogy még kísérleti stádiumban van.
Igen, azt olvasom, hogy ebben megverik az amerikaiakat is, tehát ebben a fajta hiperszonikus rakéta fejlesztésben.
Igen, erre mentek rá. Aztán arról meg ne is beszéljünk, hogy az amerikaiaknak is vannak olyan fegyverei, meg olyan eszközei, nem biztos, hogy ez rakéta formájában jelenik meg, hanem inkább a kibertechnológia vagy a űrtechnológia területén, amivel viszont mondjuk például le tudják bénítani az orosz kommunikációt teljes egészében, és nem is tudják irányítani sem, meg el sem tudják indítani, de ilyen eszközöket pillanatnyilag nem alkalmaznak az ukrán elleni háborúban.
Egy-két hete melegebb volt a helyzet, nyilván, ahogy az orosz célok is sajnos ugye nyilván teljesülnek Kelet-Ukrajnában, azért ezt lehet látni előbb-utóbb lassan, de Putyin eléri, amit szeretne, azért ez már látszik a térképen is. Nem, ez, igen, most egy kicsit talán így, úgy mondjam, nem annyira éles, és ez nagyon jó. Utoljára a kubai rakétaválságnál volt ennyire meleg a helyzet?
Hát két nagy válság volt, egyik az kubai, másik a berlini válság, de azt is megoldották, tehát nem került sor arra, hogy megtámadják egymást, tehát nyilvánvaló, hogyha az amerikaiak atomfegyvert vetettek volna be Kuba ellen, az ilyennek nagyon komoly következménye lett volna. Nyilvánvaló, hogy megpróbálják tárgyalással, mint általában minden háború esetén próbálnak a tárgyalásokkal a harcselekmények elé menni, aztán kérdés az, hogy mikor, és milyen állapotban van még a másik fél, meg a saját ország is, mert nehogy érteni valaki azt higgye, hogy Oroszországnak ez a rettenetesen jó, és az orosz gazdaságot az erősíti. Fogja majd erősíteni háború után a hadipar, de ez nagyon sokba fog kerülni oroszoknak.
Milyen érdekes ide egy hallgató, és mindig az, hogy milyen ironikus, hogy fejlesztünk valamit, amit ha bevetünk, tudjuk, hogy nekünk is vége, de mégis válaszcsapást kell mérni, bár onnantól kezdve megindul a láncreakció, és tulajdonképpen mindenkinek vége. Tanár úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Még egyszer hozzátesszük, hogy ez inkább csak egy ilyen informális beszélgetés volt, hál' Isten. Reméljük, hogy a dolgok nem ilyen irányba mennek, legalábbis most ezt lehet látni, úgyhogy ez egy nagyon jó hír, de hát sok embert érdekel azért, hogy ez mégis hogy kell elképzelni, vagy hogy történik.
Köszönöm szépen a megkeresést, és én is remélem, hogy ez nem fog megtörténni.
Jó, de az, hogy csukjuk be a szemünket, és feküdjünk a földre, az nem jó, ugye, ha baj van?
Hát, hogyha atomeszközt alkalmaznak, akkor valamit ér, mert nem vakul, mert nem hülyeséges egyébként.
Köszönjük! Ne nézzünk a fénybe, és lefelé nézzünk, és feküdjünk le. Nagyon köszönjük, Tanár.
Hát, ha belenézünk, megvakolunk.
Én szeretem ezt az optimizmust. Aztán elvisz a lökés hullám, de nem vakon viszel a lökés
hullám. Olyan szerencsés leszel, hogy láthatod, hogy elpusztul a föld.
Igen. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen
Kis Benedek József egyetemi tanárnak. Jól beszélt a tanár.
Nagyon jól
beszélt. Igen, de mondjuk, hogy azért ez nem realitás. Reménykedjünk ebben. Ugye? Tehát ez senkit nem arról szól. Á, bocsánat, én szőrmentegetőzöm, csak tényleg nem akarom senkivel.
Ne, hogy valaki azt kapja föl, hogy akkor már Balázsik nukleáris háború víziójával fenyegettek a reggeli műsorukban.
Figyelj, tanultad Hiroshimát, tanultad Nagasakit, de fogalmad nincs a megatonnákról, a pusztításról, a bolygó élhetőségéről, a másik városba becsapódásról, hogy te ezt itt most túléled-e vagy nem. Elvileg akkor tulajdonképpen túlélheted, csak hát aztán van a szennyezés,
ami után szennyezés az, amivel baj van.
Lakhatatlaná teszi a dolgot, igen. Na, ígérem, hogy vidámabb dologgal folytatjuk. Jó, jövünk mindjárt 8:30, pontosan itt vagyunk a hírek után. We'll be right back.